A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit, és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya előadásainak január óta a MOM Kulturális Központ ad otthont kedd esténként, ahol az ember egyfajta útmutatást kaphat a mindennapok ügyes-bajos dolgait illetően. Lassan már egy éve, hogy az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról szólnak az előadások, és az egyik előadásodon nemrégiben azt mondtad, hogy sokat gondolkodsz mostanában azon, hogy ezek a témakörök már mélyebbek, súlyosabbak, egy kicsit mintha biztatni szeretted volna a hallgatóságot.
Igen, azért akartam erről szólni, és aztán mondtam is néhány mondatot bevezetésképpen, mert gyakran tapasztalom azt, hogy ha realitásokról beszélünk, a sokak számára ijesztő. Ha a valóságról beszélünk, persze, amennyire képesek vagyunk azt elsősorban kutatások, tudományos eredményeknek a fényében megfogalmazni, az sokak számára szomorúságot okoz, aggodalmat kelt, vagy pedig megerősít bennünket éppenséggel a negatív, téves hiedelmeinkben. Tehát ezért akartam nagyon hangsúlyozni azt, hogy például az összefonódottság sémára vonatkozóan, ahogyan beszéltünk az anya-magzat kapcsolatnak a hatalmas jelentőségéről. El tudtam ezt képzelni, és beszélgettem is olyanokkal, akik azt mondták, hogy eddig legalább hihettük azt, hogy az a pici magzat ott körülbelül a 9 hónapon keresztül egy áldott jó állapotban van, szinte egy földi paradicsomban, és hogy éppenséggel, ha valami nehézség történik, az a születéssel és a szüléssel, és aztán a következő hetekkel, hónapokkal veszi a kezdetét. De most, ha mindez igaz, márpedig hát kutatási eredményekről van szó, tehát nyilván realitásként kezelhetjük azt, hogy egy magzat is már egy árnyalt kapcsolatrendszer részeként észleli is magát, hogy már 5-6-7-8-9 hónapos korában sokkal finomabban észleli, érzékeli a környezetét, a valóságát, az édesanyjával való kapcsolatát, hogy már ott kezd kialakulni nagyon sok benyomása arról, hogy milyen az élet, milyen a világ, és milyen ő maga, még mielőtt megszületett volna. Tehát, hogy az örökség nem azzal kezdődik. Az ember nem úgy jön erre a világra, amikor megszületik, hogy egy fehér lapként képzelhetjük el őt, vagy a szívét, vagy a lelkét, amire aztán a születés után kerül rá bármi is, hanem, hogy már az a 9 hónap is óriási jelentőséggel bír, ráadásul azért is, mert ez a legképlékenyebb 9 hónap a többi fejlődésnek is valamiképpen az alapja. Tehát hallottam, és el is tudom képzelni, hogy ez nőkben is, talán elsősorban nőkben, édesanyákban visszatekintve a saját várandós korszakaikra valamiféle szorongást, félelmet kelt, esetleg haragot, miért nem tudtam én ezt, vagy valamiféle félelmet, hogy mit rontottam el? Hát nem is tudtam, hogy érdemes lett volna a magzatommal beszélgetni. Hogy eszembe se jutott, nekem senki nem hívta föl a figyelmemet arra, hogy érdemes fölvennem a kapcsolatot a magzatommal. Éppen ezért volt nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, hogy egy-egy ilyen információ nagy segítséget jelent a következő nemzedékek számára, mert ha nem sokat teszünk, csak a tudományos kutatások eredményeként Például megtanulunk beszélgetni a magzatainkhoz, a magzatainkkal, fölvesszük velük a kapcsolatot, elmondjuk, hogy szeretjük őket, hogy várjuk őket, hogy az élet szép, és hogy mi itt leszünk velük, és számíthatnak ránk, hogy ez már magzati korban, ha megtörténik, akkor ez a néhány mondat, ez a kapcsolatfölvétel óriási nagy nyereség a későbbi élet szempontjából. Tehát tulajdonképpen mégiscsak érdemes elmondani ezeket az egyszerű eredményeket, mert a következő nemzedék számára ez nagyon nagy segítség, illetve a saját gyerekeink megértésében nagyon nagy segítség, mert megérthetjük, hogy miért ilyen és miért olyan, hogy együtt érzőbbek tudunk lenni a gyerekeinkkel, de ami még nagyon fontos, hogy megérthetjük magunkat is. Tehát szülőként lehetünk megértők, sőt együttérzők magunkkal. Elfogadhatjuk, hogy annyit tettünk, amennyit tudtunk, és hogy az nagy dolog.
Mit tehet mégis az, aki egy kicsit úgy érzi, hogy elvesztette a fonalat, aki mégis egy kicsit soknak érzi, és egyből jön a szorongás, hogy mikor fogom én ezt a rengeteg mindent megjegyezni, megérteni, és hát ami a legfontosabb, hogy mikor fogom tudni én ezt a gyakorlatban alkalmazni. Nem csak a szülőknek lehet ez fontos, hanem bárkinek, aki szeretne változni.
Kétség kívül lehetséges az, hogy segítséget kérjek, hogyha úgy érzem, azt tapasztalom, hogy valahogy ez sok, és jó lesne valakivel megbeszélni, és nem csak valamilyen kötetlen formában, esetleg megfelelő vagy nem megfelelő segítséget kapva, hanem valamilyen hivatalos, professzionális formában egy segítővel, lelki gondozóval, mentálhigiénész szakemberrel, pszichológussal. Ez nagy segítség lehet bármelyikünknek. De az is nagy segítség lehet, hogyha megismerve ezeket a tényeket, a realitásokat, megismerve a saját élettörténetünket, a saját több generációs családtörténetünket, kezdjük egyre inkább elfogadni és megérteni saját magunkat. Megtanulunk például nem magunk fölött ítélkezni. Hogy egyáltalán tudatosíthatjuk magunkkal azt, hogy azért, mert valamit nem tettünk jól, ebből nem következik az, hogy megvessük magunkat, vagy hogy ítélkezzünk magunk fölött, vagy hogy bántsuk magunkat. Nem, ebből egyáltalán nem következik. És például lehetőségünk lehet arra, hogy elismerjük a gyerekeink felé, ha valamit nem tettünk jól. Olyan nagy ereje és hatása tud lenni egy-egy szülői elismerésnek a gyerekek felé. Még ha a gyerekek 40 évesek, vagy 50 évesek, akkor is nem is kell, hogy kicsik legyenek. Ezek egyszerű mondatok, hogyha megszületik a belátás, a megértés, önmagunk elfogadása, együttérzés magunkkal is, abból egy sokkal pozitívabb világ tud fakadni, mint hogyha állandóan azt keressük, hogy ki miért, hogyan felelős, és persze magunkról ezt szeretnénk lepöckölni, vagy pedig ha mindenért magunkat okoljuk és kárhoztatjuk. Ettől nem lesz jobb a világ, és nem lesznek jobbak az emberi kapcsolataink.
Tehát, hogyha valamit nem értünk elsőre, hogyha valamit nem csinálunk jól elsőre, akkor nem biztos, hogy rögtön kudarcként kell megélni, és ez a gondolat már átvezet minket egy új sémához, a kudarcra ítéltség sémához, de mielőtt belekezdenénk, hallgassunk meg egy rövid bejátszást arról, hogy mi is az a kudarc.
Mi az első dolog, ami eszedbe jut arról a szóról, hogy kudarc?
Például egy cél, amit kitűzök magam elé, és nem tudom elérni. És hogyha az ember sok célt nem tud megvalósítani, akkor sok kudarc élmény éri.
Én szívem szerint ezt a szót már el is törölném, mert szerintem sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogy hopp, ez most nem sikerült, de nem baj, majd legközelebb sikerülni fog, mert a kudarc az egy annyira olyan végleges, negatív, rossz hangulatú szó. Úgy kellene talán felfogni, hogy van valami, amit éppen most ebben a helyzetben nem sikerült megoldanunk, de nem baj, mert van következő lehetőség is.
Mi a legrosszabb a kudarcban?
Hogy nem visszacsinálható. Az, hogy magunkat hibáztatjuk, és az, hogy a kudarc gyakran az önértékelésünket csökkenti, mert azzal, hogy valami nem sikerül, azzal azt érezzük, hogy valamit én nem tudtam megoldani, valamihez én kevés voltam. Közben ez csak egy pillanatnyi állapot.
Most éppen nem sikerült valami, de legközelebb majd fog. Milyen szép megfogalmazása volt ez a kudarcnak.
Nagyon jó kedvre derültem, ahogyan hallottam, hogy milyen okos, ügyes, életre való szemlélettel, gondolkozásmóddal nyilatkoztak a kudarc témájára vonatkozóan. És érdemes volna talán ebből az irányból folytatni, hogy a sport pszichológiának nagyon izgalmas fölismerései vannak, például az a fölismerése, amelynek a gyökerei természetesen régebbi kutatásokhoz, tapasztalatokhoz vezetnek el, de ami most elhangzott, hogy folytatunk egy folyamatos belső párbeszédet, akár a sporttevékenység során, vagy a versenytevékenység során is, de úgy egyébként is. És hogy szinte nem is tudatos számunkra az, ahogyan ebben a belső párbeszédben olyan mondatokat mondunk magunknak, amelyek egyrészt a teljesítményünket is csökkentik, másrészt pedig állandósítják a rossz közérzetünket, növelik a szorongás szintünket, a stresszel való megküzdési készségünknek a hatékonyságát nagyban negatív módon befolyásolják. Hadd mondjak néhány ilyen mondatot, hogy ez világos legyen. Például, hogyha valaki azt ismételgeti magában, hogy nyernem kell, hogy muszáj nyernem, hogy az egyetlen elfogadható helyzet a győzelem, ez egyáltalán nem tesz jót nekünk, és a eredményességünket sem növeli. De ugyanilyen lehet az, hogy ha azt kérdezgetem magamtól, hogy mi lesz, ha elrontom? Mi lesz, ha elszúrom? Mi lesz, hogy ezt most nem nyerem meg? Mi történik, ha nem tudom beütni, elrúgni, és a többi? De ilyen mondat lehet az is, hogy nekem sose sikerül. Ez nem lehet igaz, hogy ennyire béna vagyok. Hát egyszerűen képtelen vagyok megcsinálni. Hát hogy lehet, hogy nem tudom megcsinálni? Ezek a negatív mondatok és gondolatok aztán egy negatív körhöz vezetnek, ami azt jelenti, hogy egyre negatívabb gondolatokhoz negatív érzések, érzelmek társulnak. Nyilván, hogyha negatív érzések, negatív gondolatok összekapaszkodnak, az már kihat a testi állapotunkra, a fizikai állapotunkra, az aztán kihat az immunrendszerünkre, tehát összeáll egy negatív belső világunk. Ezzel szemben hagyd mondjak néhány jó mondatot, és tulajdonképpen a bejátszásban is jó mondatok hangoztak el, de klasszikusan jó mondat az, hogy meg tudom csinálni, hogy képes vagyok rá, hogy mindent bele fogok adni, hogy amit tudok, azt belerakom. Ezek kétségkívül jó mondatok, és nem érdemes olyan mondatokat sem mondanunk ebben a belső párbeszédben, amelyek negatívumokat fejeznek ki. Tehát érdemes pozitívan fogalmaznunk, és nem egy olyan világot létrehoznunk, aminek a hátterében valamiképpen az a hiedelem áll, ahogyan ez a bejátszásban is elhangzott, hogyha ezt most elrontom, akkor vége a világnak. És rögtön aztán persze ez rám nézve is valamiféle minősítést fog hordozni. Vagyis, hogy akkor én béna vagyok, szerencsétlen vagyok, sikertelen vagyok, eredménytelen vagyok. Egyébként a kudarcra ítéltség sémának éppen ez a lényege, hogy valamilyen teljesítményre, valamilyen eredményre vagy eredményességre vonatkozóan úgy élem meg magam, hogy belőlem valami fontos dolog hiányzik. Fontos adottság, fontos képesség, fontos erény nincsen meg bennem, ráadásul összehasonlítva másokkal, akikben persze megvan, és ezért én nem lehetek eredményes, sikeres, nem érhetem el ezeket a céljaimat. Tehát a kudarcra ítéltség tulajdonképpen valamilyen teljesítményre vonatkozik. Pénzre vonatkozó teljesítményre, karrierre, státuszra, sikerre, hírnévre, eredményességre, iskolai végzettségre. Tehát valamilyen teljesítményre vonatkozó negatív hiedelem.
Azt hiszem, hogy a kudarc az onnantól kezdve jelen van az életünkben, hogy megszülettünk, közösségbe kerültünk. Tehát egy elkerülhetetlen dolog. Mindenki, akinek sok a kudarc élmény az életében, vagy úgy érzi, hogy sok kudarca van, annak a kudarcra ítéltség séma uralja az életét?
Egyáltalán nem, de sajnos a kudarcra ítéltség séma egy olyan séma, egy olyan belső hiedelem világ érzésekkel, gondolatokkal, fizikai állapotokkal, cselekvés móddal, ami önmagát nagyon könnyen megerősíti. Tehát például valakinek van egy elképzelése arról, hogy ő alkalmatlan arról, hogy sikeres legyen, eredményes legyen, valóva eljusson valamit, elérjen valamit, hatékonyan megcsináljon, akkor nagyon könnyen lehet, hogy a tevékenységét félgőzzel fogja végezni. Nem is igazán figyel oda. Hát miért is figyelne oda, ha azt gondolja, hogy nem tudja jól megcsinálni? Vagy legalábbis, ha megcsinálja, akkor se lesz eredménye. Vagy ha lesz is eredménye, senkit se fog érdekelni. Tehát nekiállunk félgőzzel, teszetosza módon. Oda nem rakjuk magunkat, csak éppen ott vagyunk, úgy csinálgatunk valamit, nem figyelünk arra, amit teszünk, tehát valóban elkezdjük elrontani. Tehát valóban a kezünk közül nem jó munka kerül ki. Arról nem is beszélve, hogy még az is lehetséges, és ez sajnos nagyon gyakori, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy ő úgysem eredményes, úgysem tudja jól megcsinálni, vagy elérni azt a teljesítményt, vagy eredményt, akkor a tevékenységére nem is szán annyi időt, amennyi idő arra kellene. Ezért aztán az idő szorításában feszültek leszünk, dühösek leszünk, még kevésbé tudunk koncentráltak lenni, és még az idő arányosan sem tudunk megfelelő teljesítményt létrehozni. De miért lehet az, hogy valaki nem szán rá elég időt, nem figyel oda, nem koncentrál eléggé, éppen csak úgy tessék-lássék módon teszi? Például azért, mert van egy belső hiedelem világa, hogy úgysem lesz jó, amit csinálok. És így tulajdonképpen a kudarca ítéltségnek a hiedelme, hogy úgysem leszek eredményes, létrehoz egy magatartásformát, egy cselekvésmódot, ami aztán igazolja ezt a hiedelmet, és létrejön ez az ördögi kör.
Hogyan lehet felismerni, hogyha ennek a sémának a hiedelemvilága uralja az életünket?
Például mindaz, amit eddig elmondtam, tünetszerűen elég jól észlelhető. Az is lehetséges azonban, hogy valaki utálja a kudarc élményt, a csalódást, a vele járó szomorúságot, fájdalmat, ezért például olyan munkát választ, amennyiben lehetősége van erre, ami mélyen a teljesítő képessége és a reális adottságai alatt van. Vagyis egyszerűen nem megy bele olyan helyzetekbe, amelyekből esetleg kijöhetne az, hogy az nem sikerül. Így tulajdonképpen egy kudarc kerülő magatartás formát dolgoz ki, éppenséggel teljesíti, amit elvállalt, de az olyan kevés, valójában nem okoz igazi örömöt. Mert tudjuk, hogy az öröm, a lelkesültség, hogy a tevékenységünknek értelmét látjuk, az abból is fakad, hogy valamit odaszántsággal, nagy koncentráltsággal, magunkról megfelejtkezve és teljes erőfeszítéssel teszünk. Ekkor elfelejtkezünk magunkról, belefelejtkezünk a tevékenységünkbe, és elkezdünk jól lenni. Tehát itt egy sajátos világ alakul akkor ki, valaki azért, hogy ne érezze rosszul magát, sokkal kevesebbet vállal, mint amire képes lenne, ezért nem is kell bevetnie a képességeit, adottságait, bár nem éri őt majd sok kudarc, viszont boldogtalan lesz. Nem lesz öröme a tevékenységében. Ettől esetleg még rosszabbul érzi magát.
Az jár a fejemben, ami már sokszor előkerült a beszélgetéseink folyamán, hogy talán a kudarc is csak egy helyzet, amit az élet elénk sodor, csak az évek folyamán, vagy ahogy felnövünk, valamilyen mítosz kerül mögé. Ez ugyanolyan, mint hogy folyamatosan a tökéletességre törekszünk, és kevésbé tudjuk elfogadni, hogyha valami tökéletlen. Pedig az, hogy valamit elrontunk, az, hogy valamit nem tudunk megcsinálni, az ugyanúgy a belejárója az életünknek, mint az, hogy valami sikerül. De mintha nem így gondolkodnánk erről.
Igen, nagyon egyetértek, és a bejátszásban a válaszadó is nagyon érzékenyen tapintott rá erre, amikor úgy fogalmazott, hogy meg kellene szüntetni ezt a szót, hogy kudarc. Nyilván én így hallottam, hogy emögött tulajdonképpen a te gondolatod áll, vagyis, hogy mikor azt mondom, hogy ez egy kudarc, tulajdonképpen ebben már minősítés is van, egyfajta ítélkezés is van, és éppenséggel ugyanarra valamiféle eredménytelenségre azt is mondhatnám, hogy az első hasznos próbálkozás.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma a kudarcra ítéltség sémáról beszélgetünk, és ha a kudarcról beszélgetünk, akkor nem árt tisztázni azt, hogy mi is az a siker, hiszen sokat emlegetjük őket együtt.
Manapság a közvélekedés úgy gondolom, hogy főleg egy férfit, vagy egy dolgozó embert akkor tart sikeresnek, hogyha ezt számszerűsíteni lehet. Anyagi javak számában, méretében, a fizetés nagyságában. Ugyanakkor nem szabad elmenni amellett a dolog mellett, hogy ezek a külsőleg látszólag sikeres emberek nem feltétlenül boldogok, tehát van egy cél, azt el kell érniük, de aztán ezen kívül nem élnek életet.
Kinek mi a siker, mindenkinek más. Van olyan, hogy egy beszélgető asztalnál éppen valakik arról beszélnek, hogy hú, ide utaztak, oda utaztak, mennyi mindent elértek az életben. Ugyanakkor meg valaki lehet, hogy végig dolgozza az egész életét, és eltart egy családot, és gondtalan életet biztosít a családjának, és ő mondjuk nem utazott ilyen helyekre, de mégis egy hatalmas siker az, hogy biztosítani tudja a családjának a megélhetést. Nagyon relatív, hogy mi a siker.
Sikerességhez szerintem mindenképpen nagyon nagy részben hozzátartozik egyrészt a szerencse, másrészt a kitartás, harmadrészt a motiváltság, az önbizalom, meg hogy az ember mindig el tudja hinni, hogy sikeres tud lenni, de én azt gondolom, hogy azért egy siker az egy nagyon nehezen mérhető fogalom.
A siker tehát relatív.
Kétség kívül magam se vállalkoznék arra, hogy most egy meghatározást, egy definíciót mondjak a sikerről, de egész biztos, hogy a témánk szempontjából az egy realitás, hogy itt a kudarca ítéltség belső hiedelem világában ez a fajta siker, sikertelenség valamilyen teljesítményre vonatkozik. Hogy valamit elértem-e vagy nem, ténylegesen akár számszerűsíthető dolgokat is, miközben nagyon igazat adhatunk annak a válaszadónak, aki arról beszélt, hogy lehet, hogy valaki sikeres és boldogtalan. És talán érdemes is nem csak a magunk véleményére hagyatkozni, hanem megvilágítani, hogy miért is lehet ez. Arról beszélnek a lélektani szakemberek, hogy az anyagiasságnak nagyon sajátos belső világa alakulhat ki bennünk. Az anyagiasság tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan anyagias célok után indulunk, és ezeket tartjuk életünk legfontosabb értékeinek, amelyeknek következtében az embereket eszköznek tekintjük. Vagyis úgy akarok sok pénzt keresni, hogy átgázolok másokon. Úgy akarok sok pénzt keresni, hogy kiszipolyozok másokat. Aminek pedig egészen pontosan tudhatóan következménye a boldogtalanság. Mert a jól létnek pedig nem forrása a siker, és nem forrása a teljesítmény vagy az eredmény, de forrása a jól létnek a tartalmas emberi kapcsolatok, hogy számíthatunk egymásra, hogy tartozunk valakikhez, hogy kölcsönösen bízhatunk egymásban, és hogy olyan ember vagyok, akire a másik ember is számíthat, és a jól létnek része az, hogy értelmes életet élek, márpedig egy túlságosan anyagias életszemlélet, életvitel, aminek áldozatul esnek az emberek és az emberi kapcsolatok, alárendelődnek, tulajdonképpen egy biztos út a boldogtalansághoz.
Itt a bejátszásban arra is történt utalás, hogy milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Erre vonatkozóan is létezik egy hiedelemvilág, tehát azt hisszük, hogy ez az adottság szükséges ahhoz, hogy én sikeres legyek, és ez bennem nincs meg, úgyhogy én biztos, hogy kudarcra vagyok ítélve. Létezik egy ilyen hiedelemvilág?
Biztosan létezik, főleg, hogyha valaki a kudarca ítéltség hiedelemvilágában él, ő biztos nagyon pontosan meg tudja mondani, hogy mi az, ami neki hiányzik, és ami miatt ő neki az sosem fog sikerülni, sosem fogja elérni. Hát ebben biztosak lehetünk, hogy ezt ő nagyon jól fogja tudni. Minden esetre érdemes volna akkor megint a sportpszichológia világához fordulni, mert néhány dolgot tudhatunk arról, hogy mi a közös lélek jellemzője azoknak, akik sikeres sportolóvá válnak. Említsünk meg néhányat, mert ez is adhat valamiféle kapaszkodót számunkra, például az önbizalom ilyen, de nyilván, hogy az önbizalom egy reális kereten belüli önbizalmat jelent, nem nagy képűséget. Azután a jó, megfelelő, sőt, átlagon felüli koncentrációs képesség adott feladatra, adott pillanatra. Azután az önbizalom vonatkozik nem csak a saját személyemre, hanem a képességeimre is, az adottságaimra is. Azután elkötelezettség. Elkötelezettség akár még a sporták felé is, akár a klubon felé, az egyesületen felé. Az elkötelezettség nagyon is benne van a sikeres életútban. Azután a pozitív képek arról a tevékenységről, a sportoló esetében arra a sport tevékenységre vonatkozóan, ami az ő fő területe. Tehát például, amikor megy az edzésre, bár jönnek a képek, ahogyan ő jól üt meg egy fonákot, ahogyan berúgja a labdát a kapuba, és a kapus nem tudja kivédeni, vagy például a sikeres sportolók gyakran álmodnak is a sporttevékenységükről, és abban az álomban is győznek, valamit jól megoldanak, az utolsó pillanatban fordítanak az eredményen, és a többi. Aztán ide tartozik a megfelelő stressz és szorongás kezelés. Vagyis, hogy képesek olyan izgalmi állapotban lenni, ami őket fizikailag, érzelmileg is motiváltá, készségesé, koncentráltá teszi, de ez az izgalmi állapot nem túlságosan magas, mert az már a koncentráltság és a teljesítő képességnek a rovására megy. De nem is nagyon alacsony, mert akkor motiválatlanok vagyunk. És talán még egyet lehetne mondani, és ez át is vezethet egy sokkal hétköznapi polgári világba, ez pedig, hogy a sikeres sportoló a kudarcokat sokkal kevésbé éli meg kudarcnak, hanem olyan hibáknak tekinti, amelyeket ki tud javítani. És ráadásul az élsportoló a kudarcain nem rágódik.
Ezért érdemes a hiedelmeinket tisztázni, mind a kudarc, mind pedig a siker fogalmát illetően, hiszen hogyha ezeket tisztáztuk, akkor talán könnyebb lesz tenni azért, hogy kevesebb kudarc érjen bennünket a mindennapokban. Erről lesz szó majd a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. Pál Feri előadásait személyesen is felkereshetik kedden esténként a MOM Kulturális Központban, vagy visszamenőleg meghallgathatják a világhálón a pálferi.hu oldalon. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csúth Judit.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.